worship your crystals of light. The heart is a mirror, it throws back the blaze of love. Bathed in that glow, it's no 114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Elég a vizsgáztatásból. Ezzel a témával kezdünk ma, 2025. január 21-én kedden. Köszöntöm a 117 perc hallgatóit kollégáimmal, Nagy Helgával és Madarász Mátéval együtt. Én Szabó András vagyok. Mai további témáinkból röviden. Így lesz sikeres a karrierváltás az új évben. Új generációs módszer a nyelvtanulás szolgálatában. A fenntartható fejlődés érdekében 2015. szeptemberében 197 ország 17 célt fogadott el. Benned is rejlik egy film. A Budapesti Nemzetközi Dokumentum Film Fesztivál 2025. Beengednék a civileket, de teljesíthetetlen feltétellel. Közel 7000-en tiltakoznak a lomtanítás átalakítása ellen. Ezek lesznek a 117 perc magazin mai témái, de előbb halljuk, milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban.
Időjárás.
Az időkép.hu szerint ónos eső, ónos szitálás várható. Holnap borongós, kezdetben többfelé ködös időben lesz részünk. Gyenge vegyes halmaz állapotú csapadék, ezen belül ónos eső még délelőtt keleten fordulhat elő. Délután a nyugati, délnyugati tájakon már elkezd picit mozgulódni a levegő, és helyenként már elvékonyodhat, felszakadhat a réteg felhőzet. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás, napközben mínusz 1, plusz 3 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön többnyire erős, felhős, északon, északkeleten borongos idő várható, csak helyenként süthet ki hosszabb időre a nap. Kezdetben a középső tájakon alakulhat ki eső, ónos eső, északon kisebb havazás, majd délután már főként esőre számíthatunk a déli és a keleti ország részben. Ekkor már csak néhol északkeleten lehet vegyes halmaz állapotú csapadék. Feltámad a déli szél, több helyen élénk, a Dunántúlon erős széllökések várhatók, ennek hatására emelkedik a hőmérséklet. A szelesebb Dunántúlon 8-12, máshol 0 plusz 7 fokra van kilátás. A legalacsonyabb értéket a nyírkos, borongos északi tájakon mérhetünk. Pénteken már több helyen süthet ki hosszabb, rövidebb időre a nap, gyenge eső még a nap első felében alakulhat ki helyenként, délután viszont már csak néhol lehet megzárni. A nyugati szél északon megélénkülhet, napközben 4-10 fokkal is.
117 perc.
A Civil Rádió keddi délutáni műsorát a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. A pedagógusok szakszervezet és a pedagógusok demokratikus szakszervezet közös közleménye az elmaradt jubileumjutalomról. A PDS és a PDS követeli, hogy az oktatási kormányzat minél hamarabb orvosolja azt a helyzetet, amit a méltán bosszú törvénynek nevezett új jogállási törvény idézett elő, miszerint több munkavállaló nem kapta meg a jubileumi jutalmát. És a telefonban itt van Nagy Erzsébet, a PDS válaszmányának tagja. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hát,
igen, ez történt.
Igen, ez érdekelne, hogy tulajdonképpen kicsit világítsuk meg a helyzetet, mert tulajdonképpen szép lassan ugye úgy tűnik, mintha mindenki tovább lépne azon a dolgon, ami még nem lehet tovább lépni, mert nincsenek rendben a dolgok. És maguk, amikor a partnerszakvezettel a kormányzat felé fordultak, mintha nem találtak volna partnerre.
Igen, hát egy nagyon érdekes kis történet ez, mert hogy rögtön az elején elismerték, hogy hát azért nincs az nagyon rendben, hogyha valaki a két pad között a pad alá csúszik, és hát itt tulajdonképpen erről van szó. Tehát, hogy a hallgatók számára legyen világos, az új jogállási törvény, ez a bizonyos státusztörvény, vagy nagyon sokunk által bosszú törvénynek nevezett törvény, egy láthatóan, vagy felszínesen tekintve nagyon kedvező rendelkezést tartalmaz, mégpedig a volt jubileumi jutalomról, tehát amit a közalkalmazottak kaphattak a közalkalmazotti törvény alapján 25-30, illetve 40 év hát jogviszonyban töltött idő után, ennek egyébként a legmagasabb összege 5 havi bér, tehát itt azért nem olyan nagyon kevés pénzről beszélünk, és ezt ebben a törvényben, az új jogállásról szóló törvényben kiterjesztették a korábbi olyan jogviszonyokra, illetve munkaviszonyokra is, amelyért nem járt eddig semmiféle ilyen jubileumi jutalom szerinti juttatás, vagy hasonló juttatás, tehát például, ha valaki egyházi vagy magánintézményben töltött éveket. Ez ugye első látásra egy kedvező rendelkezés, hiszen így nem esnek ki évek, illetve olyanok is kapnak ilyen típusú jutalmat, egyébként ugyanaz a többi szabályozás, mint ami a KJT-ben közalkalmazotti törvényben van, akik eddig nem kaptak. Igen ám, csak az történt, hogy 2024. januárjától azzal, hogy beszámították a korábbi különböző munkaviszonyban töltött időket, kapták sorban a kollégák, hogy még az előző években nem volt jogosult a közalkalmazotti jogviszonya alapján a jubileumi jutalomra, mert nem volt meg a kellő számú éve. Most pedig, mivel be kellett számítani több évet is, amit eddig nem, most meg már ezeket túlhaladta, az esedékesség ideje letelt, és akkor meg ezért nem kapja meg. Tehát például valakinek nem volt meg mondjuk a 25 éve, mert annyi ideig nem volt közalkalmazott, most pedig kiderült, hogy az egy éveiből kijött mondjuk 33 év, akkor sem a 25 éves, sem pedig a 30 éves jutalomra nem lett jogosult az új szabályok szerint, mondván, hogy az esedékesség ideje letelt. Hát ez ordító méltánytalanság, és ezt persze beismerte Maruzsa Zoltán, meg beismerte ott a főosztálynak mindenféle olyan tagja is, akiknek egyébként láthatóan az lenne a feladatuk, hogy a kodifikálásban segítenek, csak az volt a válaszuk, hogy jaj, hát erre nem találnak jogi lehetőséget, jogi megoldást. Amit azért nézünk furcsán, mert hogy ugyanilyen, vagy hát legalábbis nagyon hasonló helyzet az egészségügyben is volt, ott minden korábbi évet beszámítottak úgy, hogy az esedékességet nem vették ilyen módon, tehát magyarán senki nem esett el a jutalomtól, illetve most már tudjuk, hogy a felsőoktatásban is megoldást találtak erre, de most ezeket a jogi verziókat mi átküldtük, háromféle megoldási javaslatot is tettünk, és nem akarom itt az ilyen legislációs ügyekkel részletesen terhelni a hallgatóknak a figyelmét, mert nagyon hosszú lenne, de hát konkrét jogi javaslatokat tettünk, sőt két egymás utáni egyeztetésre eljött velünk dr. Sziklai Tamás ügyvéd is, tehát ott helyben is tudtunk volna ilyen jellegű vitát folytatni, hogyha valami konkrét javaslata a másik oldalnak van, de folyamatosan csak kritikai megjegyzéseket kaptunk, aztán a karácsonyi időszak előtt, mikor utoljára találkoztunk személyesen velük, akkor az volt a reakció, hogy rendben, majd írásban válaszolnak, mi azt kértük, hogy írásban tegyék meg, akkor ők is a javaslatukat. Erre jött két ünnep között egy olyan levél, amiben leírták, hogy nekik ez se jó, az se jó meg. Az egyik az azért, mert hogy ez nem átmeneti rendelkezésnek felel meg, hanem anyagi jogi szabály. Nem tudom, hogy kit érdekel, hogy most ez anyagi jogi szabályként van bevezetve, vagy átmenetiként. De szóval ezeket a semmit mondó válaszokat kaptuk, és aztán akkor újból összejöttünk a jogászokkal, és ők is azt látták, hogy itt már nem érdemes nekünk egy újabb, meg egy újabb javaslaton gondolkodni, itt most már a másik félnek kéne lépni, 3-0-ra állunk eddig, mi 3 javaslatot adtunk be, most már várjuk meg, hogy ők végre mit, mert ha tényleg elismerik azt, hogy ez méltánytalanság volt, akkor tegyék meg ők a megfelelő jogi lépéseket, mi adtunk ezekhez ötleteket. És erre bizony még mindig nem kaptunk választ.
Akkor az azt is jelenti, hogy ebben a pillanatban nem történik semmi, tehát semmilyen ilyen típusú kifizetés nincsen, vagy ez az egész történet halasztó hatályú, ez a fajta jelzés, vagy pedig ennek ellenére a maguk által kitalált szisztémában.
Itt van egy elévülési idő, a 3 év, tehát igazából most még benne lennénk abban, hogy egyrészt ez rendeződjön, másrészt pedig jogszabálymódosításra lenne szükség. Illetve Maruzsa Zoltán még azt is felvetette itt az egyik egyeztetéssel, nem a múltkori, még az előttin, hogy hát, és hogyha nem találunk erre megfelelő jogi módot, mert ugye már egy év eltelt, és akkor volt, akinek fizettek, meg akinek nem, hogy akkor most mit csináljuk, hogy akkor ki kéne erre találni valami ilyen átmeneti méltányossági megoldást. Mi erre is azt mondtuk, hogy rajta. Hát akkor legyen egy méltányossági megoldás, de tessék végre valamit lépni. Na most ezzel kapcsolatban megint ott tartunk, kaptunk, hogy nulla a javaslat a minisztérium felől.
Hát akkor megint padhelyzet van.
Hát mi nem hagyjuk annyiba. Hát mi ezt folyamatosan fogjuk hangoztatni. Úgy tudom, hogy lesznek, akik indítanak jogvitát is, de hát itt azért az igazi siker az nem a bíróságon várható, mert ténylegesen a jogszabály rossz. Tehát azt kellene rendbe tenni, és akkor lehetne mindenki számára, akik nincsenek sokan, itt pár ezer főről van szó, tehát tényleg nevetséges, tehát ez nem költségvetési kérdés, ezt végre akár soron kívül is, de rendbe kéne tenni, mert hiszen olyan nagyon hosszú hatású dologról nincs szó, hiszen itt azért végül is egy ilyen átmeneti időszak az, amit kezelni kellene, hát nagyon jó lenne, hogyha ennek végre nekiállnának, és nem csak ilyen hát, hogy jaj, szárnyuk, bánjuk meg, jaj, de sajnáljuk alapon teszik félre a dolgokat. Hogyha az ő pénzükről lenne szó, akkor valószínűleg nem így állnának hozzá, legalábbis ahogy én nézem a minisztériumban dolgozók javadalmazását, azért abban jobbak az érdekérvényesítő képességek.
Akkor ennek a történetnek nem a minisztérium a kezelője gyakorlatilag, hanem azt mondja, hogy...
Igazából lehetne, tehát lehetne abban az esetben, ha Maruzsa Zoltán végül is azt meglépné, amiről beszélt is, hogy egy ilyen méltányossági kifizetést vagy valamit alkalmaz, akkor ezt szerintem a minisztérium is megtehetni, nyilván a kormánnyal, illetve a pénzügyel egyeztetve, de lehetne ezt jogszabályon kívül is megoldani, mert bármilyen jogcímen ki lehet fizetni azt az összeget, ami ilyen szempontból kiesett. És hát természetesen lehetne jogszabályban, akkor például lehetne kormányrendelet is belőle, vagy akár törvénymódosítás. Mi minden felé, minden variációra nyitottak vagyunk.
És azt mondja, hogy sürget az idő.
Persze. Hát ezt már egy évvel ezelőtt is késve csinálták volna, és hát itt most úgy telt egy év, hogy folyamatosan jöttek a kritikai megjegyzések, de a konkrét javaslat nem.
Hát akkor ezt a történetet szerintem nyitva kell tartani, és folyamatosan beszélni kell róla.
Igen.
Az igazság, hogy a méltánytalan azért egy csomó emberrel szemben, hogy azt is, hogy megélnie, hogy az ő ilyenfajta jogos járandósága fölött vitatkoznak, hogy kell-e vagy nem kell, vagy összevetik olyanokkal, ami nem tartozik a dologhoz, nem kapcsolódik, hogy mi fontosabb ez vagy az. Szóval igazából ez egy nagyon-nagyon méltatlan és érzelmileg rosszul megélhető helyzet, azt hiszem.
Pontosan.
Hadd kérdezem, hogyha tulajdonképpen ez a történet mellett most jelenleg az oktatásban vannak-e olyan markáns tartalmi kérdések, ami ebben a dologban mostanában az oktatás feszíti? Elkezdődött a második fél év, most kapják a középiskolákba a jegyeket, vagy az általános iskolákba is, nem sokára felvételik lesznek, tehát tulajdonképpen mennyire sikerült legalább a fele ennek a mostani szezonnak? Mennyire sikerült megtartani, vagy lefolytatni, vagy legalábbis konfliktusok mentesen fönntartani az iskolát?
Hát az iskolákban most azért van egy nagyon súlyos aktualitás, ugye a felvételi.
Igen.
És a felvételivel kapcsolatban szerintem az mindenképpen nagyon fontos, hogy azért az iskoláknak a döntő többsége, a túlnyomó többsége egyáltalán nem alkalmazza tudomásom szerint azt az ajánlást, amit kiadtak teljesen szakmaiatlan módon, hogy hát itt akkor húzzanak meg előre egy felvételi ponthatárt általános iskolások jelentkezése esetében. Én azt látom, hogy a szakma ezt azért markánsan elutasítja, ezt az egészen gusztustalan, és mondom, nagyon szakmaiatlan megoldást, hogy hát akkor itt meghúzzunk egy vonalat, és aki ezeket a pontokat nem éri el, a még általuk sem ismert felvételi űrlapok, vagy felvételi feladatlapok alapján, de hogy azok húzzanak el szépen a szakképzésbe. Ez egészen elképesztő, és én azt látom, hogy azért az intézmények többsége észnél van, és nem kezdi el sodorgatni saját maga számára sejem zsinót, mert itt nyilván arról is szól a történet, hogy kevesebb gimnáziumi osztály induljon, és ezáltal ne legyen olyan markáns a pedagógus hiány, sőt, akkor esetleg még el is lehet embereket küldeni, hogyha adott intézmény nem indíthat annyi osztályt, amennyit egyébként szokott, mert hogy szabályosan kiszelektálják a jelentkező tanulók közül azokat, akik nem érik el az 50 vagy a 70 pontot függően attól, hogy melyik intézménytípusba jelentkeznek. Azt is látjuk, most már az eredmények alapján az AKG adott ki erről egy érdekes kimutatást, hogy a tavalyihoz képest is nehezebb volt a matematika, és a magyar az pedig 11 éve volt olyan nehézségű, mint a mostani, tehát még ráadásul nem is finomkodtak ezekben a felvételikben. Tehát az ilyen szakmai kérdésekben én úgy látom, hogy azért most már kezd észnél lenni a pedagógus szakma. Persze itt is vannak azért mindig kivételek, sőt volt olyan gimnázium is, ahogy hallottam, amelyik még e fölé, a ponthatár fölé is lőtte magát, de azért a józan ész az talán azért nagyjából itt ilyen értelemben többségben lesz, és nem hagyják magukat ilyen janicsár módon irányítgatni. Mm-hmm. Tehát én azt látom, hogy talán van némiféle ébredezés ezügyben, de természetesen továbbra is a félelem, ami nagyon sok mindent megakadályoz, mm-hmm. hogy megvalósuljon. De egyébként, ha a tavalyi évet nézzük, akkor a sikerek mellett mindig lehet a bal sikerekről is beszélni, mert az mindenképpen szerintem szakszervezeti siker és elérés, hogy évvégén volt végre a közoktatásban is egy látható összegű jutalomosztás, nevezzük jutalomnak, valamiféle pénzosztás, de az pedig semmiképpen sem helyes, hogy ahol legalább helyben voltak szakszervezeti csoportok, és hát milyen jó lenne, ha nagyon sok helyen, sőt többségében ilyenek lennének, akkor ott legalább lefolytattak volna egy egyeztetést. Uh-huh. És így aztán azért ott is történtek méltánytalanságok, például olyanok, akik a decemberi időszakban kezdték meg a felmentési idejüket, mert nyugdíjba mennek, uh-huh. kizárták őket ebből, hivatkozva arra, hogy mert nem dolgozzák végig az egész évet, hát ez is milyen nevetséges. Uh-huh. És voltak itt mindenféle egyéb más anomáliák, tehát lehetett sajnos ezügyben azért olyan hátrányos megkülönböztetést, meg mindenféle hát ilyen retorziószerű dolgot alkalmazni, aminek nem csak a pedagógus szakmában, hanem egyébként a munkavilágában semmi helye. És hát persze a NAT vizsgával kapcsolatban is kifejtettük mindenhol, hogy nem kötelező azt megcsinálni, és hát voltak is olyan kollégák, ugye nem sokan, néhány százan, én úgy tudom, hogy ilyen 400 és 500 fölötti a létszám, akik nem voltak hajlandóak ezt megcsinálni, uh-huh. és közülük azért többen azt is megírták nekünk, illetve szóltak, már csak azért is, hogy tartsuk a kapcsolatot, ha netán valami retorzió lenne, hogy nem hajlandóak butasságokba belemenni, mert hát ilyen jellegű csicskáztatásban, mint ami egyébként ez a dolog is volt, és hát ilyen kis korusításban. Úgyhogy én azt látom, hogy azért ezek a lépéseink, ha kevés eredményt is, de valamennyit azért produkálnak, vagy például itt van ez az ügyfélkapu téma, ez a kötelező digitalizálás, ahol hát szóltunk, hogy azért álljon meg a menet, nem biztos, hogy mindenki rendelkezik két olyan elektronikus szerkezettel, amivel a kétfaktorost meg lehet oldani, a kétfaktoros azonosítást, illetve hogy továbbra is meg kell maradnia a papíron történő ügyintézésnek, illetve a kinevezés és egyéb dokumentumok papíron történő átadásának kézbesítésének. Éppen a mai nap folyamán kaptam egyébként az ügyfélkapumra, úgy estélszerűen Balatoni Katalin helyettes államtitkártól, hogy igen, meg lesz ez továbbra is ez a papíron történő útvonal, bár én egyébként egy kicsit olyan nevetségesnek tartom, hogy e-mailen küldök egy kérdést, és akkor ő meg ügyfélkapun válaszol, tehát hogy van ez a fajta titoktatás, mert nyilván itt nem az én digitális kompetenciámat kell ilyenkor vizsgáztatni, vagy ezt megnézni, mert ezzel nincsen gond, hanem inkább azzal van a gond, hogy ezt nem biztos, hogy mindenki uh-huh. számára elő kéne írni, és egyáltalán fontos-e, vajon fontos-e, hogy olyan alkalmazásokat meg egyebeket vezessenek be, aminélkül simán tudna menni tovább az élet. De és hát persze hallottuk ezeket az orosz ilyen azonosító meg egyéb dolgoknak használatának a javaslatát is, ami persze nem csak kapcsolatokra utalhat, hanem a hihetetlen nagy dilettantizmusra is azok részéről, akik ezeket az ügyeket kezelik.
Nagyon szépen köszönöm, amit elmondott, és sok fontos dolgot hallottunk meg én, és azért is szoktam magával beszélgetni szívesen, mert sok érdekes is mindenképpen a témát érintő és foglalkoztató dolgot lehet újra és újra megmutatni, és kevés nyilvánossága van ezeknek a mondatoknak, amit maga is mond, úgyhogy köszönöm szépen mindent, amit elmondott, és hát ha mint lesz egy újabb helyzet, akkor újra megint keresni fogjuk maguk nyugát. Köszönöm szépen.
Én is nagyon köszönöm, viszont és pont ezért, hogy foglalkoznak ezekkel az ügyekkel, mert így jut el leginkább az érintettekhez, például önökön keresztül. Jó. Köszönöm még egyszer.
Én is köszönöm, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Another name, switch up the batteries. If you gave me a chance, I will take
114, 115, 116.
117 perc.
A TV Rádió kedd délutáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Az új évben is várhatóan sokan váltanak majd állás Magyarországon, elsősorban a magasabb fizetésért, rugalmasabb munkaidőr vagy izgalmasabb feladatok reményében. Az álláskeresés és az interjú minden esetben stressz helyzet. Amire érdemes előre felkészülni, az első leküzdhető akadály persze mindenek előtt a szakmai önéletrajz. És itt a telefonban Katkics Attila, HR szakember. Jó napot kívánok!
Üdvözlöm, András, köszöntöm a hallgatókat.
Mi mindig ilyen fontos kérdésekről szoktunk beszélni. Igen, mert a CV, vagy az életrajz egy nagyon fontos intézménye annak, hogy az ember elkezdjen munkát keresni, és ugye már meghaladtuk azt a régi vadregényes életrajz történetet, amiben az ember azt írta, hogy kora gyerekkorában kitűnt tehetségével, szóval más ennek a kultúrája. Szóval mit ezekkel a CV-kkel a gond, vagy miért nem annyira tiszta most az emberek előtt, hogy ez hogyan működjön? Vagy miért kapott ekkora jelentőséget mostanában?
Pedig fontos, hogy működjön, András, hiszen egy megfelelő CV nélkül valóban esélytelen a pályázatunk. Én legalábbis ezt látom most már több év tapasztalatából. Rátapintott egyébként a lényegre, megváltozott a trend. Tehát teljesen más kép kellett egy önéletrajzot megírni 20 évvel ezelőtt, mint manapság. Ugye manapság inkább arra kell törekedni, hogy egy picit kiemelkedjünk a tömegből, kerüljük a sablonokat, közhelyeket, a rendkívül tömény anyagot. Próbáljunk inkább struktúráltabbak, szellősebbek lenni. Manapság inkább az egy-két oldalas, megnyerő anyagok azok, amik egyébként ülnek, amikkel sikeresen pályázhatunk. De hát rengeteg olyan szempont van, amire mindenféleképpen figyelnünk kell, hiszen egy avatott HR-szemnek pár másodperc, egyébként az átlag az 5-10 másodperc, ami alatt eldől, hogy leszűrve természetesen ebből a CV-ből a megfelelő információkat eldőljön, hogy egyáltalán tovább engednek-e belünket. Ez nagyon fontos.
Ennek azt mondja, hogy nem is igazán olvassák el mindig?
De, elolvassák, de viszont az első 5-10 másodpercben egy tényleg avatott HR szakember, vagy aki mondjuk akár nem is HR szakember, de mondjuk folyamatosan felvételiztet, toboroz, akár csoportvezetőként, osztályvezetőként benne van a casting témakörében, ő mindenképpen van már annyira képzett, és rendelkezik azzal a szemmel, amivel meg tudja nézni azt, hogy abban az egy-két oldalas pályázatban benne vannak-e azok a szakmai tapasztalatok, képességek, amik az állás betöltéséhez szükségesek. És nyilván egy olyan önéletrajz, amiben nem megfelelő helyesírással dolgoztak, ahol mondjuk egy levágott selfie égtelenkedik, nyelvhelyességtől duzzad, hibásak mondjuk a kapcsolattartási adatok, hát ez nyilván nem vezethet sikerre. Uh-huh.
Jó, de hát a formai hibákon kívül, ami egyébként egészen egyértelmű, tehát ha egy igényes életrajznak kell lennie legalábbis a formáját illetően, tartalmi szempontból hol vannak itt ilyen betegpontok?
Tartalmi szempontból én többször találkozom olyan problémákkal is, tényleg akkor már a helyesírás, a nyelvhelyességen túl, ami azért borzasztó, András, mert rengeteg ingyenes eszköz áll rendelkezésre manapság, hogy mondjuk egy helyesírás ellenőrzővel, vagy akár egy profi, a mai kornak megfelelő sablonnal tudjunk dolgozni, de legrosszabb esetben adjuk oda egy olyan barátunknak, akiben megbízunk, aki átolvassa, és azt mondja, hogy na igen, ez egy jó önéletrajz. Tartalmi szempontból, ami nagyon fontos, valahol törekedjünk arra, hogy kicsit kiemelkedjünk a tömegből. Ugye látjuk azt, hogy mit szeretnénk megpályázni. Fontos az, hogy az első lépésben egyezzen a mi karrier célunkkal, amit nyugodtan egyébként beleírhatunk magába az önéletrajzba. Sokszor látok olyan hibát, hogy valaki felsorol 7, 8, 10, 15 szuperképességet. Ehelyett én úgy gondolom, hogy a kevesebb néha több, azaz a sok pozitív tulajdonság helyett válasszunk inkább 3-4 olyan általunk legerősebbnek vélt képességünket, ami a legjobban illeszkedik ahhoz a pozícióhoz, amit megpályázunk. Ezen túlmenően törekedjünk egyébként arra, hogy az eddigi pozícióinkban a releváns részeket, azokat a feladatokat, amiket végeztünk, és egyébként illeszkednének, mondjuk az újonnan megpályázott pozícióhoz, emeljük ki. Legyünk egyébként büszkék. Tehát, hogyha valahol olyan eredményt értünk el, ami egy meghatározó dolog volt számunkra, vagy akár a vállalat számára, ahol dolgoztunk, ezt is bátran, büszkén emeljük ki. Egy picit még egy formai elem, amit azért szeretnék hangsúlyozni, mert sajnos rengeteg hibát látok a mai napig az önéletrajzokban, az pedig a fénykép. Tehát nem kell műterembe rohanni, én úgy gondolom, hogy egy telefonnal elkészített a pozitív karakterünket jól megmutatni képes fénykép tökéletesen megfelel. Lehetőség szerint azért a levágott képektől, a selfiktől, a buli képektől, családi képektől azért tartózkodjunk, meg hát nyilván, hogyha már 10-15 éve dolgozunk, akkor ne az érettségi tablóképünkkel próbálkozzunk.
Aha. Ez jó, és ez nagyon fontos is, meg nyilvánvalóan a kép nem baj, ha színes, nem baj, hogyha mosolygunk, ugye, vagy legalábbis nem kell. Tehát nem a vigyorgásra gondolok, mert ez egy másik műfaj, hanem egy természetes arckifejezéssel sokkal többet segítünk magunknak, mint gondolnánk. Maga is ezt mondja, ugye?
Abszolút.
Igen, csak itt igazából, ami én mindig úgy érzem ezeket az életrajzokat, hogy jelentős része igazából takarékos írás. Igyekeznek a minimálisan mindenfajta kerülni a kockázatot, hogy minden dolog, sok rossz dolog ne derüljön ki rólunk, nem tudom, hogy rossz dolog, amit úgy érzik, hogy csomót el kell titkolni, és ilyen végletekig kell hangsúlyozni olyan dolgot, ami oda képzelünk. Amit maga is mond, hogy ki kell emelni például, hogy nagyon jó közösségi munkatárs vagyok, én nagyon együttműködő, meg ilyeneket. Szóval ezek mennyire segítenek abban, hogy valóban bennünket választanak.
Rögtön a felvezetőben így kezdte András, hogy ugye az álláskeresés, maga az interjú, minden esetben stressz helyzet, ez maximálisan így van. Hogyha abba az irányba próbálunk elmenni, hogy tényleg közhelyeket, sablonokat, divatos úgynevezett buzzwordöket használunk az önéletrajzban, ez azért sok jóra nem vezethet, hiszen számíthatunk arra, hogy mondjuk egy egyébként jó önéletrajz alapján, amiben olyan tapasztalatot, képességeket tüntetünk fel, és van mondjuk egy tényleg pozitív karakter tükröző fényképünk is, hogy be fognak hívni bennünket személyes interjúra, viszont ott érdemben kell tudni a mi múltunkról beszélni. Uh-huh. És nyilván nagyon sok keresés, én mindig úgy szoktam fogalmazni, hogy karakterkeresés. Nagyon sokan rendelkeznek azzal a képességgel, képesítéssel, vagy akár szakmai tapasztalattal, ami illeszkedik a pozícióhoz, de sok esetben ugye egy meglévő csapatba keresnek mondjuk egy új csapattagot. Ott viszont a karakter fog számítani, hogyan tud a legjobban illeszkedni. Aki folyamatosan modoros, vagy nem a valódi énjét mutatja, akár az önéletrajzban, akár utána később az élő interjún, nem fog sokáig eljutni. Ráadásul most már rengeteg olyan egyéb teszt, képességteszt áll ugye az interjúztatók rendelkezésére, amivel egy kicsit mélyebb betekintést nyerhetnek ugye a pályázó személyiségébe, illetve képességeiben.
Én érzek ebben az életrajzban egy ellentmondásra. A megismerésre próbálunk törekedni, másrészt meg akarjuk magunkat mutatni valami olyannak, amit feltételezünk, hogy várnak tőlünk. A kettő nem feltétlenül ugyanaz, másrészt ugye az sem biztos, hogy minden munkavállaló bármilyen szabatosan is tud fogalmazni, rendelkezik minden szempontból precíz, reális énképpel.
Abszolút. Ezt egyébként különböző értékelések, személyiségtesztek nagyon jól ki tudják mutatni, és ezt egyre többen használják már itthon Magyarországon is, akár egy fejlesztési folyamatban, akár mondjuk az interjúztatás folyamata során, ahol egyébként arról győződik meg a munkáltató, hogy az a munkavállaló, akinek a CV-jét látta, akivel egyszer vagy kétszer találkozott személyesen, valójában ténylegesen rendelkezik-e azzal a személyiséggel, azokkal a személyiségjegyekkel, úgynevezett kemény vagy puha képességekkel, amit keresnek ahhoz a pozícióhoz. És ez nagyon fontos. Egyéb iránt, hogyha valaki nem rendelkezik minden képességgel, de behívják interjúra, ez is jelent valamit. Tehát nem érdemes hazudni, nem érdemes olyat állítani az önéletrajz